Szerintem akkor mi értelme bármit csinálni, hogyha így is úgy is, ami már eldőlt, az eldőlt. Van erre egy olyan magyarázat is, hogy gyakran, ha az ember hiába dölt el mondjuk valami rossz a sorsára, de az ember kiimádkozza magát, akkor sikerül még változtatni a rossz döntésen. Ez egyszerű. Van egy ilyen magyar történet is, hogy egyszer eljött, és emlékszem, melyik haszid, melyik rebélyen, és azt mondta, mire lesz a sorsa. Azt mondta, aki elfogad, ebben az évben elfogad veszíteni az összes vagyonodat. És akkor tényleg így is lett, hogy elveszett az összes vagyonát, és még a gyógyszert, és adott pénzt. És akkor elment, nagyon sokat imádkozott, és elment itt a nagyvárosba. Egyszer csak jött valaki, azt mondta, hogy valami olyan gazdag ember arra kéri, hogy az üzleteinek egy részét kezelje. Érezte, hogy Isten most mosolyodnászta, nem, ő nem kezelni akar, ő társ akar lenni az üzletbe. És akkor végén visszaszóltak, hogy jó, el van fogadva az ajánlat. Aztán visszajött a rebélyes, és azt mondta, igen, igen, igazam volt, hogy a előírt üzlet szerint neked el kellett volna veszni minden vagyont, és tönkre kellett teljesen menned. Nem számoltuk bele, hogy te ki fogod magad imádkozni belőle. De azt jelenti, hogy egyrészt lehet magán a döntésen is változtatni. A másik pedig, hogy a döntés az hova került? Tehát tegyük fel, hogy neked el van döntve, hogy jó egészséged lesz. Hogy el van döntve, hogy sok pénzt fogsz keresni ebben az évben. Vagy el van, minden ilyen kérdésben el van döntve. Hogy ez holdon el, hova kerül ez a jó haspa, ez a Istentől jövő áldás, ez milyen szintre jut el? A szellemi világokban eljut egy szellemi szintig. De azt jelenti, hogy tudod, hogy a Kabbala szerint ilyen négy világ van. Van a szia, az a gyakorlat világa. Ez a legalacsonyabb szintű világ, amiben mi élünk. Van egyel följebb, vagy egy cira, az alkotás világa. Egyel följebb a bria, a teremtés világa. És legfelől van az acilut, ami a acilut, a közelség világa, ami Istenhez a legközelebbi világ. Akkor az acilut világában, ami a spirituális világ, azon a szinten, a te lelkednek az a szinten, ami ott van, azon a szinten megvan ez. Egy spirituális formában. Ugye miről van szó? A Kabbala azt mondja, hogy minden dolog, ami ebben a világban fizikai módon létezik, az létezik egy spirituális világban, spirituális szinten is. Ha mondjuk, te fizikai valóságnak látod a jó megélhetésedet, ennek van egy szellemi megfelelője is, és egy szellemi világban. Mindennek, amit látsz a világon, legyen az bármi, van egy szellemi megfelelője. És az, hogy ez ezen a világon így történik, azért van, mert a szellemi világokban is úgy történik. Ez a mi fizikai világunk az egy tükröződése a szellemi világnak. Mondjuk egy példát, mondjuk a világ népei közötti háborúk, azok azoknak minden népnek mondjuk van egy szellemi megfelelője, és azoknak az ellentéte szellemi értelemben mondjuk okozza a fizikai világban a háborút. Érted annak a lényeget? Mondjuk, hogy a két ember közötti vonzalom, fizikai vonzalom, az lehet, hogy valami lelki szellemi kapcsolatból származik. Szóval mindennek megvan a szellemi megfelelője, és az a szellemi dolog manifesztálódik ezen a fizikai világon valahogy. Ez olyan, mint ahogy mondjuk neked, hogyha zavarba vagy, akkor elpirulsz. Akkor mi itt a szellemi, az, hogy zavarba vagy. Ennek egy következménye az, hogy elpirulsz. Látható fizikai valóságá válik. Ha nem pirulnál, akkor is zavarba lennél. Csak a zavarba esésed nem jutnál az elpirulásig. És akkor folytathatnánk még. Sok olyan dolog van, ami akarva, akaratlanul egy tudatos vagy tudatalatti szellemi érzelmi állapotot kifejez a testben. Ugye? Tehát akkor hasonlóan úgy, ahogy a lelkünk és a testünk kapcsolatában a lélekből jön le egy hatás a testre, és a test azt kimutatható a testen, hasonlóan a szellemi világunkból leereszkedik valami a fizikai világba, és az, hogy a fizikai világban létezik, az azért, amit a szellemi világban létezik. Mondjuk egy másik példa. Ha valaki izgul, akkor kimutatható, hogy erősebb, fölmegy a vérnyomása. Erősebben dobog a szíve. Az erősebb szívdobogás az nem az izgulás. az izgulásnak a hatása, az izgalom hatása az erősebb szívvonás. Mondjuk egy példát, ha megpróbáljuk megfordítani, és valakinek beadunk egy injekciót, hogy erő, magasabb legyen a vérnyomás, ez nem fogja azt eredni, hogy ő izguljon. Érted, amit mondod?
Igen, igen, igen.
Tehát ez a dolog, a hatása az izgalomnak a magasabb vérnyomás. Nem maga a magasabb vérnyomás az a... Mondjuk még egy példát. Ugye az ember maga az végül is leírható mondjuk 3-4 kémiai anyagból áll össze az ember teste. Mit szóval, ennyi százalék víz, ennyi százalék cukor, ennyi százalék... Mégis veszel mondjuk 50 liter vizet, 20 kiló cukrot, ebből nem lesz ember. Van valami, ami ezt az anyagot valamilyen módon megjeleníti. Hát azt akarom ezzel mondani, hogy a test és a lélek kapcsolatában is, ami a lélekben van, aztán az manifesztálódik a testben. Hasonló módon van a világokkal, ami a szellemi világokban adott, az kell, hogy lejöjjön a fizikai világra. És ugyanúgy, ahogy a lélek és a test kapcsolatában előfordulhat, hogy a lélekben, ami megvan, nem feltétlenül jut el a testig, mondjuk lelki szinten te valamit nagyon akarsz, vagy vágyodsz valami után, de ez még csak nem is tudatosul benned úgy, hogy testi szinten ezt éled. Mondjuk, miről szól, mondjuk egy példát, miről szól az összes pszichikai betegség? Nem az összes, de nagyon nagy része. Az embernek mondjuk szorongásai vannak. És nem tudja megmagyarázni, hogy miért szorong ennyire. Hogy miért okoznak olyan dolgok is szorongás neki, hogy másnak nem okoz ennyire. Sőt, gyakran olyan szorongások vannak, amit nem is tud megmagyarázni. Nem tudja megmondani, mitől szorong, de szorong. Miért vannak ezek a szorongások? És akkor nagyon sokat kell kutatni, hogy rájöjjünk, hogy milyen ős oka van nála ennek a szorongásnak. Hogy mi történt esetleg gyerekkorában, vagy egy kapcsolata a szüleivel, vagy mit tudom én, ami aztán azt eredményezte, hogy a szorongás eljött. Ami azt jelenti, hogy van egy valami a lélekben, és van valami a testben. De a kettő között szóval nem tudatosult az, ami a lélekben vagy a testben is megfelelő módon tudjon kifejeződésre jutni. Hogy mondjuk egy másik. Nagyon sok olyan dolog van, hogy az ember vágyakozik valami után, de maga se tudja, van benne egy ilyen izgálgasság, mert valamit vágyakozik, de nem tudja igazából, hogy mi az. Szóval ami a lélekből nem jut el a test szintjére. Vagy egyszerű példa, hogy a lélek szintjén valaki nagyon akar valamit, de a test szintjén ezt mégsem tudja végigcsinálni, mégsem tudja végbevinni. Ezt jelenti, hogy nem feltétlenül az, ami van a lélekben, az a test szintjén, a test húsvér ember szintjén is megszám, ugye megjelenik. Ugyanez a helyzet a világokkal. Előfordulhat az, hogy az, ami a szellemi világokban van, az aztán nem manifesztálódik valamilyen dolog folytán a fizikai világban. Mondjuk, a szellemi világban egyértelmű Isten léte, és nem csak egy egyértelmű Isten léte, mindent azt tölt ki. Mégis a fizikai világban ez nem érezhető. Vannak bizonyos akadályok útközben, amik sokszor megakadályozzák, hogy az, ami lejön, az ugyanaz. Érted a dolgot? Ez olyan, mintha nagyon sok, mint amikor egy víz folyik le egy mondjuk egy lépcsőházban, és nagyon sok lépcsőn kell lejönnie. Lehet, hogy fönt az egy forrásvíz, amire leér, leegyrészt lehet, hogy nem is ér soha le. Másrészt, mire leér, lehet, hogy nagyon piszkos lesz. Most mi történik? Az, amit te megkapsz, rossosan a körösen kipurkod, azt ki kapja meg? Az, ami ír, hogy minden embernek a lelkének egy része a testében van, és egy része a szellemi világokban van. Szerintem nem az egész lelkünk van bennünk, egy lelkünk egy része, egy vonzata, az a szellemi világokban marad. A szellemi világokban a lelkednek ez a része megkapja az következő évi isteni áldást. Milyen szinten? Szellemi szinten. De ez még nem azt jelenti, hogy fizikai szinten is ez lejön. Ott a legfelső emeleten kaptál egy pohár vizet. De azt kell elérni, a pohár víz az összes lépcsőn keresztül lefolyjon, egészen lejön erre a mi való, fizikai valóságunkra. Mi fog történni? Ha lejön erre a fizikai valóságra, piszkos lesz már a víz. Itt már nem szellemi dolgként fogod érezni, hanem egy fizikai dolgként, de te is fizikai vagy. Nem azt fogod érezni, hogy milyen, hogy ez a dolog, mint egy milyen nagy isteni megnyilatkozás, hanem azt fogod érezni, hogy milyen sok pénz, vagy milyen sok egészség, vagy milyen jó gyerekáldás. Egy fizikai dolog, ez jelenti, hogy piszkos lesz. Szóval fizikálissá válik. az a leereszkedés folytán. De előfordul, hogy nem is ereszkedik le. Akkor miért szükséges az, hogy te imádkozzál évközben, és csináld a dolgot évközben, hogy nem, hogy azt elérd, hogy onnan a magas szintről leereszkedjen a fizikai világ szintjére. De rozsosan akkor Jom Kipurkor mit kapsz meg, megkapod azt, hogy ott azon a fenti szinten ez megvan. Mit érsz el az egész évben? Az, hogy az onnan leereszkedjen a te szintedre, a fizikai szintre. Ez az oka annak, hogy ez az oka annak, hogy hogy szükség van az Isten, a könyörgésre, és az imára, és a többire, évközben is, annak ellenére, hogy hát Jom Kipurkor sosem, akkor már igazából minden eldől. Erről mondja azt, ebből megmagyarázunk még valamit, hogy miért mondja a Talmud azt, hogy Adam Nidon Beholjom. Az ember minden nap megítéli. Hát miért? Hát rossosan akkor ítélik meg, akkor mi értelme van ennek a kettősnek? A rossosan a megítélés azt jelenti, hogy mit kapjon a következő évre. A mindennapi megítélés azt jelenti, hogy az ő cselekedetei, az ő imája, stb. Kiérdemlie ez alapján azt, hogy a mai adagot lefolyassuk neki onnan föntről erre a fizikai szintre. Minden napra van egy szellemi szint ott fönn. És minden nap eldől, hogy az aznapi adagot megkapod-e fizikálisan is, ha csak fönnmarad egy szellemi szinten. Mit jelent az, amikor valaki áldást ad? Mit jelent maga az a szó, hogy áldás? Bracha. Az azt is jelenti, hogy lehozatal. Lamsich. Lamsacha. Borech Geffen, azt hiszem, az a kifejezés, amikor valaki lehúzza a tőről a szörlőt, akkor ez most lehet, hogy nem vagyok biztos, hogy ez így. Mr. Abraha azt is jelenti, hogy lehozatal. Ezért van az, hogy amikor áldást mondunk Istennek, megáldunk, mondjuk ezért, azért, amikor, ez mit kérünk, ezzel gyakorlatilag lehozzuk az isteni áldást magunkra. Amikor a Kohanita megáld minket, akkor mi történik? Akkor gyakorlatilag azt az utat tudjuk megspórolni, amit amúgy az a hosszú-hosszú leereszkedés lenne. A kohanitának közvetlen be van kapcsolva a kohanita, és ezért az áldás rajta keresztül közvetlenül tud eljutni hozzánk, az, ami nekünk amúgy is adatott, érted? És ezért ez a közvetlen áldás által meg tudjuk spórolni azt, hogy az a valami, az leereszkedjen, olyan hosszú-hosszú ideig tartson, mivel leereszkedik a spirituálisból a fizikaiba. Gyakorlatilag megspóroljuk a szakadékot, ami a spirituális a fizikai között van, a kohanita áldással keresztül. És ezért van az, hogy a kohanitának a kohanitának, ugye azt mondtuk, hogy a kohanitának a hasonlata az a mandula, saken, gyors, de a kohanitán által jövett áldás, az egy gyors áldás, az felgyorsítja azt a folyamatot, ami amúgy is járna neked. Amúgy ez a folyamat, ez egy hosszú folyamat lenne. Hosszú folyamat, míg leereszkedik a szellemi világokból, a fizikai világokból. A kohanita által ez a folyamat, ez felgyorsul, és sokkal gyorsabban ér el hozzád az áldás. A kabala azt mondja, miért képes erre a kohanita. Ahogy mondtuk, mindennek, ami ebben a világban van, megvan a szellemi megfelelője. És mi a szellemi megfelelője a kohanitának? Az úgynevezett Ráv Cheszed. A nagy jóság. Ugye a kabala azt mondja, hogy van úgynevezett 10 isteni szféra, 10 isteni attribútum. A jóság, az erő, a szépség, amit tudom. Ezek mind-mind egyfajta isteni tulajdonság jellemzői. Az isteni áldás az a jóságból jön, a cheszedből. De a cheszedet szoktuk hasonlítani egy patakhoz, vagy a vízfolyáshoz, ahogy az előbb is mondtam. Jóság. Szoktuk hasonlítani egy folyáshoz, mint a vízfolyás. A vízfolyásnál is az van, hogy van olyan víz, ami elkezded lefolyatni, ha egy akadályhoz ér, akkor kikerülj az akadályt. De a kerülés meghosszabbítja az utat. De ha ez egy olyan víz, ami nagyon erős vízesés, ott nincs akadály. Bármilyen akadály legyen, olyan erővel zuhan le az a víz, hogy semmi nem tudja megakadályozni. Nem kerüli ki azt az akadályt, és mit tudom. Ez a rát cheszed. Ez a nagy jóságnak az attribútuma. És mivel a kohanita az a rát cheszedből vétetett, abból a szintből, amiben a jóság nem egyszerűen az a lassú tipin-tipin, hanem egy nagyon erős folyam, ezért az általa adott áldás fölgyorsítja azt, ami a neked amúgy is járna, csak egy sokkal hosszabb folyamatban. Ami azt jelenti, hogy a kohanita áldása nem egy új áldást ad neked, hanem fölgyorsítja azt a folyamatot, ami amúgy is járna a számodra.
Ez csak a szombati ünnepnapi áldásra vonatkozik, hogy kohanita megállhat amúgy
simán. Hétköznap? Amúgy is hétköznap. Jó kérdés.
Kérni például egy kohanitát,
hogy
hétköznap
ártani nem árt. A kérdés az, hogy halachikusan ja, vannak ilyen különleges események, esküvő, ez az, akkor szoktak kérni a kohanitát az áldásra. Amúgy kérdés az, hogy az ő áldása valószínűleg mindenben az igazi, van az igazi érték, ez a 10 zsidó férfi van jelen. És nem tudom, hogy igen, mert ugye az, hogy az hogyan van meghatározva, hogy igazából hányszor tud megáldani, vagy szóval milyen, van-e ilyen határ. Ugye, tehát ha mondjuk Izraelben vannak olyan helyek, ahol minden nap, ahol valaki a helyek, ahol minden nap megjön az áldás, akkor annak ugyanilyen értéke van, igen. Jó?
Jó, minden, akkor itt a bácsinát úgy. Nem tudod velem is csinálni.